Urunk, hálát adunk neked azért, hogy kérés nélkül is megáldasz bennünket. Sokkal bőségesebben, sokkal ügyesebben, sokkal személyre szabottan, mint ahogy azt mi elgondolnánk, mint ahogy azt mi kérnénk. Mert meg kell vallanunk, hogy sokszor olyan általános kéréseket fogalmazunk meg, amelyek nem is illenek hozzánk, amelyekben inkább másokat akarunk követni, vagy amelyekben csak úgy azt kérjük, hogy mindent, ami jó, adj meg nekünk. De te ennél sokkal személyesebben foglalkozol velünk, mert tudod, hogy mi az, ami jó, ami formál, ami alakít bennünket, mi az, amit mindenképpen meg kell adnod, és bizony azt is tudod, hogy melyek azok az ajándékok, amelyektől jobb, hogyha megkímélsz bennünket. És ezen a mai reggelen arra szeretnénk téged kérni, Urunk, hogy taníts meg bennünket is, önmagunkat egyre személyesebben látni, érezni, tanulni, kezelni és élni. Hadd vágyjunk arra, hogy ne általános életet éljünk, ne a többiek után igyekezzünk mindig, hanem merjünk megállni, hozzád fordulni, kérni, hogy mutasd meg, kik vagyunk mi, ki vagyok én, milyenek vagyunk mi, milyen vagyok én, és mutasd meg azt is, hogy kinek szeretnél látni, milyennek szeretnél látni, minket, engem, és engedd megízlelnünk azt a boldogságot, amit csak is azok élhetnek át, akik elfogadják tőled, hogy kik ők, hogy mikké akarod tenni őket, hogy milyenek és milyenek ki akarod tenni őket, hogy elszakadjunk az általánosságtól, a csoportszellemtől, a mindig mások után loholni vágyástól, a másokhoz hasonlítani vágyástól, és egyedül az legyen fontos nekünk, hogy te bennünket milyenekké, milyen célra teremtettél, és hogyan tölthetjük be a te jó tetszésedet. Mert ez az igazi boldogság, az egyetlen kiteljesedés, arra kérünk, hogy erre és ebben segíts mindannyiunkat. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, és imádkozunk a távol lévő testvéreinkért, kérünk ebben az órában is, hadd legyünk egyek a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, Isten igét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvasom a harmadik résznek az első 7 verséből. Hát az utolsó idők ámítóiról olvasunk. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól üzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Amen. Kedves testvéreim, ebből a most hallott ige szakaszból a mai reggelen 3-at szeretnék kiemelni, és mielőtt ezt megtenném, bevezetésül az egyházról röviden néhány gondolatot, mert ahogyan az első, most hallott első versben olvastuk, az utolsó időkről ír az apostol, és bennünk, legalábbis bennem, amikor ezeket a kifejezéseket annak idején hallottam kiskoromban, mindig az volt, hogy az utolsó idők azok majd valamikor fognak eljönni, De addig még nagyon sok idő van, addig még nagyon sok minden történik, és legfőképpen, hogy mi nem az utolsó időkben élünk. És mégis Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy azoktól, akik az utolsó időben ámítók lesznek, azoktól forduljon el, és ebből pedig egészen világos, hogy Pál apostol az utolsó időket írva, nem sok évszázad, vagy több évezred múlva eljövendő korszakról, hanem azokról a napokról ír, amikben ők maguk is benne élnek. És ez azért nagyon fontos, mert itt az egyházról ír az apostol. Az egyháznak a veszedelmeiről, és nekünk szabad tudnunk, hogy az egyház nem majd valamikor kerül veszedelembe, hanem az egyház, Krisztus egyháza a kezdetektől fogva mindig veszedelmek között élt. És ebből pedig az a vigasztalásunk van, amikor mi is azt gondoljuk, hogy veszedelmek között él az egyház ma, hogy a kezdetektől, ha így van, és megtartotta Isten az egyházát, akkor ezután is meg fogja tartani, és nekünk nincs több, vagy nagyobb, vagy mélyebb okunk a félelemre, mint volt annak idején az első keresztényeknek. Ez az egyik, amit szerettem volna kiemelni bevezetésképpen, a másik pedig az, hogy milyen veszedelmekről is hallottunk az imént. Azt írja, hogy veszedelmek érik az egyházat, de nem azokat a külső körülményeket, fenyegetéseket említi Pál apostol először, mint amire gondolnánk, hogy háborúk jöhetnek, vagy éhínség, vagy természeti katasztrófák, ezeket ugye Jézus is említi az utolsó idők elejé között, még csak nem is az üldöztetéseket veszi az élre elsősorban az apostol, már azt is megemlíti, hanem a belső veszedelmekről van szó. Azokról, amelyek benne vannak a gyülekezetekben, az egyházban, hiszen azokról ír, akik az egyháznak, a gyülekezeteknek a tagjai, rájuk figyelmezteti Timóteust, hogy ő tőlük forduljon el, és hogy hogyan viselkedjen velük, szemben velük kapcsolatban. És ez megint nagyon fontos nekünk, hiszen általában az ember, és így mi is, sokkal jobban szoktunk félni a külső veszedelmektől, és azoknak az elhárítására igyekszünk, azoktól való megőrzetésért imádkozunk, hogy azoktól mentse meg minket az Úristen, és sokan, van ennek is valami szakkifejezése, hogy milyen szorongást okoz az emberben, az állandó félelem, aggódás, a fenyegető, a bekövetkezhető külső veszedelmektől, és miközben sokszor elösszpontosítunk, aközben nem figyelünk arra, vagy nem veszük észre azt, amiről itt az apostol ír, ez pedig a belső fenyegetés, a belső veszedelem. És ezután szeretnék hármat kiemelni az imént olvasottakból. Az első az az, amivel kezdi is az apostol a sort, hogy azokban az időkben, az utolsó időkben, amik tehát most is vannak, és ők is abban éltek, az emberek önzők lesznek. És ezen elgondolkoztam egy kicsit, mert én magamat elég önzőembernek tartottam sokáig, lehet, hogy még most is annak kellene tartanom magam, de ez az önzés, ez bennem egészen kiskoromtól fogva megvolt, és ahogyan figyelem a gyerekeket, úgy látom, hogy van minden emberben egy olyan vele született önzés, amit egyébként a kisgyermekeknél, így kívülről szemlélve, sokszor olyan aranyosnak is látunk. Hogy magának akar mindent begyűjteni, hogy magának akar elraktározni, hogy el akarja venni a másiktól, még akkor is, ha már tudja, hogy az övé, amíg nem tudja, addig természetesen el akarja venni. Most a hétvégén születésnapoztunk a családban is, és a második, a bő fél éves kisunokánkon már ezt lehet látni, hogy ami a hatósugarában van, azért utána nyúl és magához veszi. Ami nincs a hatósugrában, akkor elkezd mászni, hogy elérje és megszerezze magának. Ez az az önzés, amit én úgy értek, hogy ez velünk született, és ez olyan gyermeki vonása az embernek, ami egy ideig, ahogy mondtam az előbb, olyan aranyos is. Hát mindenki mosolyog, amikor magához akarja vonni azt, amit elér. A baj egyrészt akkor van, amikor nem tudja az ember otthagyni a gyermekkorral együtt ezt az önzést, hanem úgy éli végig az életét, hogy mindent, amit meglás, amit megkíván, az gondolkodás nélkül, feltételek nélkül azt gondolja, az az övé, hogy joga van hozzá, és meg akarja szerezni magának. Itt azonban nem erről van szó. Itt az önzést különbözőképpen igyekeznek visszaadni a Biblia fordítók, talán ez az egyik legjobb megfogalmazás, hogy önmagukat szeretők lesznek az emberek. Önmagukat kedvelők lesznek az emberek, és ez teljesen világosan a felnőttekről szól. Ez tehát nem egy egyszerű önzés, ami, lássuk be, sokszor butasággal párosul, hiszen olyan dolgokba is belenyúl az ember, amikor magához akar ragadni, aztán megbán, mert vagy megsebzi, vagy piszkos lesz tőle, vagy büdös, vagy nem finom, de hát a tapasztalata még nincs meg, és azt is meg akarja szerezni. Itt nem erről van szó, sokkal többről van szó, itt arról, hogy az ember önmagára figyelő lesz, a saját érdekeit mindig szem előtt tartó lesz, és ezért, vagy ebből tehát egy egész stratégiát épít fel az ember. Az életének a stratégiája az lesz, hogy mindig a saját érdekeit figyelve, mindig azokat helyezve az előtérbe, másokra ne legyen tekintettel, mások ne számítsanak, hanem csak az, ami ő neki úgy gondolja a legfontosabb és a legjobb. És azért is emeltem ki ezt, mert Kávin azt ír ennek az igének a magyarázatánál, hogy az a hosszú felsorolás, amit az apostol aztán ez után ír, az egyrészt közérthető, másrészt pedig, tehát nem kell megmagyarázni, másrészt pedig mind ebből fakad. Az embernek a stratégiája, ha önmagát szereti, hogy úgy építi fel az életét, hogy minden élvezetet, mindent, amit csak el lehet követni, amit itt sorol az apostol, azt mind megtehesse, úgy igyekszik az életét irányítani, kormányozni, a többiekhez való kapcsolatát is beállítani, hogy ő a saját érdekeit mindig érvényesíthesse, mások felett is, másokkal szemben is. Ez az első tehát, amit szerettem volna kiemelni, mert én azt gondolom, hogy azon úgy el szoktunk gondolkodni, hogy én is mondtam az előbb, hogy most önzők vagyunk, vagy nem vagyunk önzők, és talán még úgy fel is szoktunk sorolni néhány emléket, vagy friss eseményt is akár, tényleg ott azért úgy önző voltam, nem kellett volna. Hát majd kárpótolom, vagy visszaadom, vagy bocsánatot kérek. És azt gondoljuk, hogy ennyi az önzés, de én azt szeretném, hogyha megértenénk, hogy ennél sokkal többről van szó, nem másról, mint életstratégiáról. Ami azt jelenti, hogy mindent tehát a saját érdekeimnek a szolgálatába állítok. És ebből következik a másik, amit szeretnék kiemelni, ezt az 5. versben olvastuk, hogy az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Mert én úgy érzem, hogy az előbbi magatartás, hogy persze hát önző vagyok én is, majd bocsánatot kérek, majd visszarom, majd kárpótolom, az pontosan ide tartozik, hogy a jámborságnak, a kegyességnek a látszatát azt szívesen fenntart, akikről ír az apostol, és fenntartjuk mi is, mert ez a második belső veszedelem, hogy azt gondoljuk, hogy mások is azt hiszik, hogyha én kegyesnek, jámbornak látszom, és ehhez hozzátartozik mondjuk az önzésnek a megvallása, mások előtt is akár, kárpótlás nyújtása, valakitől elvettem valamit, akkor ezzel ezt a látszatot, hogy mi jámborak, hogy mi kegyesek vagyunk, ezt olyan jól fel lehet tartani. Igen, csak hozzátesz az apostol, hogy a kegyességnek, a jámborságnak, az istenfélelemnek az erejét viszont megtagadjuk, hogyha így viselkedünk. Márpedig, és ha előbb a stratégiát említettük, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a taktikája az önző embernek, az önmagát szerető embernek, hogy a stratégiát megvalósíthassa, ezt a taktikát alkalmazza, hogy jó színben tűnjön fel mások előtt, önmaga előtt is, és azt hiszi, hogy az Úristen előtt is így jó színben fog feltűnni. A látszatot megtartaném. Ez az a taktika, amit nagyon sokan alkalmaznak, és amire felhívja a figyelmet az apostol, hogy kerüljük el ezt. És ha észreveszünk magunkon, hogy így taktikázunk, akkor az legyen figyelmeztetés arra nézve, menjünk csak vissza, gondoljuk át a stratégiánkat is, mert valószínűleg abból fakad ez a helytelen, sőt, Istennel szembeni, a többiekkel szembeni taktikázása is az életünknek. És a harmadik pedig, amit szeretnék kiemelni, ez a felolvasott utolsó versben, a hetedikben, amikor, vagy ahol azt olvassuk, hogy ezek mindig tanulnak, de az igazságot soha sem ismerik meg, vagy a bölcsességet soha nem tudják megtanulni. És itt is arra gondolhatnánk, hogy ez olyan általános magatartás, sőt elvárás és követelmény ma az élethosszig tartó tanulás, az olyan divatos és trendi, elvárt, sőt megfogalmazott követelmény lett az utóbbi néhány évtizedben a mi kultúránkban. Egyrészt látjuk, hogy ez nem egészen új keletű találmány, hiszen Pál apostol is arról ír, hogy vannak, akik folyton folyvást tanulnak, de fontos különbséget tennünk természetesen a tanulásnak a tartalma tekintetében. Nem arról van szó, hogy még bonyolultabb matematikai tudásra szeretnek szerteni. Nem arról, hogy új mechanikai felfedezéseket akarnak tenni. Nem arról tehát, amit mi a tanulásban, talán első olvasatban, első jelentésként értenénk, hogy még több ismeretet begyűjteni, hanem sokkal inkább arról, hogy folyton folyvást keresnek. Mindig újabbat, mindig máshol, mindig másoktól, és soha nem tudnak megelégedni, ami azért van, mert a sok keresés, a sok tanulás, a sok kutatás, a sok járkálás ellenére sem találják meg a válaszokat a kérdéseikre. Nem találják meg az igazságot, ezért nem is lehet megnyugodniuk, ezért van az, hogy olyan izgága, olyan megnyugodni nem tudó életet élnek, amit így érzékeltet az apostol, hogy folyton tanulnak, folyton keresnek, és mégsem tudnak megnyugodni. Én ezt úgy tudnám megfogalmazni, az első két ponthoz hozzátéve ezt a harmadikat, tehát ha az ember olyan stratégiát alkot, hogy önmagát szerethesse mindenek előtt és mindenek fölött egész életében, ennek érdekében olyan taktikázásokat folytat, amik a kegyes, a jámbor, az istenfélő élet látszatát keltik, és ehhez tartozik a harmadik, hogy keresik ugyanaz igazságot, a valóságot, de nem találják, ezért olyan, mintha életet élnek. Mintha minden rendben volna. Mintha minden szép és jó volna. Mintha mindig a legjobbat tudnák megtenni. Mintha mindig irigyelni kellene őket az életükért, a sikereikért, az elismerésükért. Minthogyha boldogok volnának. Mintha értékes, mintha tartalmas, mintha mindig öröndús életet élnének, de ez, és ne tévesszem meg, se másokat nézve, se magunkat, soha ez csak olyan mintha élet, aminek nincsen semmi köze a valósághoz. Mert az igazságról sokat ír az apostol Timótovics is biztatja néhány mondattal korábban, hogy törekedjen az igazságra. Sőt, azokról is ír, akik még nem találták meg, és nem azt írja, hogy majd, ha sokat tanulnak, akkor megtalálják, hanem hogyha Isten megadja nekik a megtérést, akkor fogják megtalálni az igazságot, és itt pedig arról ír, hogy vannak, akik mégsem találják meg. Ez az igazság, ez a valóság, ami nem található meg a mintha életben, a mintha világban, ahol minden csak olyan, mintha valóságos volna, de nem az, éppen, hogy szemben áll a valósága, mert a valóság az nem lehet más, mint az igazság. Istennek az igazsága, és ezért biztat arra az apostol, Timóteust, a keresztényeket akkor és bennünket is, hogy ezt az igazságot, ezt a valóságot keressük, mert csak akkor van egyedül esélyünk arra, hogy ne kelljen, mintha életet élnünk. Én azt gondolom, hogy ez az ember igazi tragédiája, amikor nem tud kilépni ebből a mintha életből. Amikor ebben a kényszerben él, hogy mintha mindig minden rendben és jól volna, mintha mindig minden meg tudna oldani, mintha nem volna semmi olyan igazi ellensége, amitől félnie kellene, mintha nem volna a bűn valósága, a kározat fenyegetése, a sátának a hatalma valóságos, mintha ezekkel nem kellene számolnia, és éppen ezért, mert mintha életet él az ember, ezért nem találja meg az igazságot, a valóságot, Jézus Krisztus kereszthalálát, a bűnbánatnak a lehetőségét, a bűnbocsánatnak a valóságát, ezekkel a valóságos, igazi élethez tartozó lehetőségekkel nem számol, hanem megmarad a mintha életnél. És én így értettem ezt a mai ige szakaszt, és ezt szerettem volna átadni, és erre szeretnék kérni mindenkit, hogy meneküljünk a mintha emberektől, a mintha élettől, a mintha világtól, és keressük az igazi valóságot, aki egyedül az Úr Jézus Krisztusban adatott nekünk. És hát nem tudom megállni, hogy a végére ne hozzak egy hittanos élményt is, mert ugye sok van ezekből, és az egyik legfrissebb az valami ilyesmire mutatott rá nekem, hogy az igazság, hogy a valóság az vajon hol is van az életünkben. Ugye a kicsiknél a hittanórákon elvárás történjen a felszerelésük, nem csak a tolltartót, nem csak a játékszereket, hanem hát a hittankönyvet is jelenti, és általában a játékszerek meg a tolltartó megvan, de előfordul, a hittankönyv az mégis otthon marad, úgyhogy 2-3 hét ezelőtt kisarakozott az asztal az egyik kislány, és hát olyan halkan mondta nekem, hogy a könyvet nem hozta el, mondtam, mindjárt elkezdjük az órát, beharangozom, és akkor majd megbeszéljük, hogy kinek van, kinek nincs házi, meg feladat, meg könyv, és amikor aztán elkezdtük az órát, és hivatalosan is bejelentette, hogy hát ő a könyvét azt nem találja, mert otthon nem volt a fiókjában, akkor felrikoltotta az ikertestvére, egy kisfiú, hogy nem igaz, ott volt a könyv a fiókjában, és szegény kislány már könnyes szemmel mondta, hogy igen, akkor még ott volt, de ugye az vasárnap, de most már nem találtam meg. És ez azért mondom, mert mi valahogy így szeretünk élni, hogy figyelni a másikat, hallani, hallgatni, hogy mit mond, és ahol lehet, azonnal rávágni, hogy az nem igaz. Mert ez is hozzátartozik a mintha élethez. Mintha én mindig igazat mondanék, mintha én soha nem felejteném el, mintha én mindig eminens volnék. És ezt az érzést tápláltatjuk azzal, hogy a másikra azt mondjuk, hogy hát, ő elfelejti, ő nem tudja, ő nem olyan jó, mint én. Ettől a mintha élettől mentse meg bennünket az Úristen. Amen. Imádkozunk most, testvéreim. Szent Háromság örökkévaló Istenünk, köszönjük azt a valóságot, amelyet Te teremtettél, amely az életet hordozza, az életet pártolja, munkája, és ami az élet valóságát jelenti a földi életünkben és az eljövendő örökké valóságban. Amikor megköszönjük ezt a valóságot, az igazságot, akkor megvizsgáljuk a saját életünket, és elkezdjük keresni benne azokat a részeket, amelyek csak mintha volnának igazságok és valóságok. Lehetséges, hogy hosszúra nyúlik ez a leltár, hogyha megvizsgáljuk magunkat, hogy mennyi mindent tettünk úgy, mintha. Mennyi mindent birtoklunk úgy, mintha a miénk volna. Mennyi jót tettünk úgy, mintha szívből cselekedtük volna. Hányszor kértünk bocsánatot úgy, mintha komolyan gondoltuk volna. És hányszor bocsátottunk meg a másiknak, mintha azt szívből tettük volna. És közben a valóság sokszor egészen más volt. Ezért kérünk, hogy segíts szembenéznünk az igazi valósággal és a látszat a mintha valósággal. Az igazi élettel és a látszat a mintha élettel. És arra kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket az igazival, a valóságossal, és segíts nekünk megszabadulnunk a látszattól, az olyan minthától, hanem keressük mindig a tőled egyedül elnyerhető igazi valóságot. Kérünk, bocsáss meg, amikor ragaszkodunk a látszathoz, amikor fenn akarjuk tartani minden áron, foggal, körömmel, persze mosolyogva, és segíts, kérünk, és taníts bennünket arra, hogy engedjük el azt a látszatvalóságot, ami elválaszt bennünket tőled, egymástól, önmagunktól is sokszor, és fogadjuk el az egyedüli igazságot, amit Jézus Krisztusban kijelentettél mindannyiunknak. Szeretnénk, Urunk, ragaszkodni ahhoz az igazsághoz, amely bár sokszor ránk nézve is kellemetlen, megmutatja bűnös voltunkat, de mégis a Jézus által mutatott keskeny úthoz vezet, ahol nincs többé látszatvalóság, csak az igazi valóság. Hálát adunk azért, hogy ezt nekünk meg akarod mutatni, nekünk akarod ajándékozni, és arra kérünk, hogyha ezt még elfogadjuk még, hogy hadd segítsünk minél többeknek meglátniuk a látszat életüket, és elkezdeni keresni a valóságot, az igazságot, téged, magad. Köszönjük munkatársi közösségünket, áld meg a szolgálatunkat, az együttműködésünket, hadd legyen történjen mindez a te dicsőségedre. Amen. Imádkozunk, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.